áldás békesség, ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsöden igazgat mindeneket.
Amen.
Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 105. Zsoltár első versét énekeljük. A 105. Zsoltár első verse így kezdődik: adjatok hálát az Istennek.
Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének, hirdessétek dicséretét, és minden jó téteményét, beszéljétek a nép előtt, nagy csodáit, melyeket tett.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait az apostol szavával. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Magasztaljuk tovább énekszóval a mi Urunkat, Istenünket. A 168. dicséret első három versét énekeljük. A 168. dicséret első három versét, az első vers így kezdődik: ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr!
Ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr, bűnbánó szívvel ím eléd borul, hű néped áldva felséges neved, hogy ezbe kérje nagy kegyelmedet. Gondolsz ránk híven, oltalmaz kezed, rólunk egy percre azt le nem veszed. Irgalmasságod mindig oly közel, és erős karod minket átölel. Nagy jóságodra méltók nem vagyunk, rossz útra térve gyakran elhagyunk. Ágítjuk mégis szent ígéd szavát, megtérő gyermekét fogadd be hát.
Istenek igéjét hallgassuk meg, testvéreim, a Máté szerinti evangélium 5. részéből, a Máté szerinti evangélium 5. részének a 13. és azt követő verseit olvasom, itt így szól Isten igéje. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpát sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Amen. Úrunk Istenünk, olyan sok feszültség van ebben a világban, és körülöttünk is, talán bennünk is. De olyan jó, hogy te békességet akarsz adni nekünk, és te azért küldted a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, hogy ő legyen a mi békességünk, hogy ő által és ő benne megtaláljuk a magunk békességét is, hogy akkor olyan sok minden elrendeződik bennünk, hogyha az ő áldozatára gondolunk, akkor helyére kerülnek még a elrontott dolgaink is, a bűneink is, akkor nem kell egész életünkön át ezeket cipelnünk, hanem ő elvette a mi bűneinknek büntetését, annak terhét, és egy új élettel ajándékozott meg. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy ez a békesség nem csak bennünk mehet végbe, hanem körülöttünk is. Hogy békességben élhetünk azokkal is, akik ott vannak a közelünkben. Hiszen most különösen a bezártság idején talán még több az a felület, amikor egymást megbántjuk, amikor nem értjük, amikor türelmetlenek vagyunk. Mennyire szükségünk van erre a krisztusi türelemre és békességre. Köszönjük, Urunk, hogy úgyis békességet akarsz teremteni bennünk, hogy ebben a világban levő feszültségek, gyűlölségek, meg nem értések, ezek is benned oldódhatnak. Akár egyházakra, felekezetekre gondolunk, akár a világ népeire, az a sok gyűlölség és ellenséges indulat, az Úr Jézus Krisztusban oldódhat meg. Köszönjük neked, Urunk, hogy mi élhetünk ezzel a lehetőséggel, hogy megadtad nekünk azt az ajándékot, hogy ismerhetünk téged, és ismerhetjük Jézus Krisztus áldozatát. Kérünk, hogy ebben erősíts meg most is bennünket, tégy alázatosakká, rád figyelőkké, és így formálj bennünket a te ígéd és lelked által. Amen. Kérdettem, kedves testvéreim, a bűnbocsánat igéjét, Joel próféta szavával. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez az Úrhoz. Mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy. Amen. Ige hirdetésre készülve, a 105. Zsoltár, az előbb már megkezdett Zsoltárunk 3. versét énekeljük. A 105. Zsoltár 3. verse így kezdődik. Keressétek a kegyes Urat!
Keressétek a kegyes Urat, és az ő színét és hatalmát. Meggondoljátok dolgait, ne felejtsétek csodáit, ítéletét hirdessétek, melyet ő szájából jöttek.
Istenek igéjét Pál apostolnak Tituszhoz írt leveléből olvasom, de a Titusz levelet veszük most sorra. A Tituszhoz írt levél 2. részének 1. 8. versét hallgassuk meg, ebben így szól Isten igéje. Te azonban azt hirdest, ami egyezik az egészséges tanítással, hogy az idős emberek legyenek mértékletesek, tisztességesek és józanok, a hitben, a szeretetben és az álhatatosságban egészségesek. Ugyanígy az idős asszonyok is szentekhez illően viselkedjenek. Senkit se rágalmazzanak, ne legyenek mértéktelen borívás rabjai, tanítsanak a jóra. Neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, hogy ezek is szeressék a férjüket és gyermekeiket, és józanok, tiszták, háziasak, jók, férjük iránt engedelmesek legyenek. Nehogy miattuk érje gyalázat Isten igéjét. Az ifjakat ugyanígy intsd, hogy legyenek józanok mindenben. Te magad légy példaképük a jó cselekedetekben, mutasd nekik a tanításban romlatlanságot és komolyságot, beszéded legyen fedhetetlen és egészséges, hogy megszégyenüljön az ellenfél, mivel semmi rosszat sem tud mondani rólunk. Amen. Kedves testvérek, egyszer valaki azt mondta, hogy a közömbösök Bibliája a keresztény ember élete. Igen, úgy gondolom, hogy sokan a keresztényeket látva alkotnak véleményt az Úristenről. Becsmérlik vagy dicsőítik őt, az szerint, hogy milyennek látják a keresztényeket. Így volt ez a Biblia korában is, és úgy gondolom, hogy így van ez ma is. Pál apostol azt írja a rómaiaknak, hogy miattatok káromolják az Isten nevét a pogányok között. Vagy egy ószövetségi példát is hadd hozzak. Itt van Dávid. Dávid a Betsabéval történt esete után Dávidhoz bemegy Nátán próféta, és elmondja neki, hogy az Úristennek nem tetszett mindaz, amit ő tett. És ezt is hozzáteszi, ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra. De hogy pozitív dolgot is említsek, Jézus a hegyi beszédben erre tanít, erre bíztat, ezt olvastam fel lekcióként. Azt mondja, úgy fénylék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Látjuk tehát, hogy ez a kettő összefügg. Ezt a kérdést tegyük fel először magunknak, hogy vajon minket látva dicsőítik, vagy káromolják az Isten. Oda vonzunk valakit Isten közelébe, vagy eltaszítjuk őt a szavainkkal, a tetteinkkel, a viselkedésünkkel. Titusnak az a feladata Krétán, hogy intse, figyelmeztesse, tanítsa a gyülekezet tagjait, hogy életvitelük miatt ne érje gyalázat Isten igéjét, hogy az ellenfél, a hitetlenek és a tévtanítók semmi rosszat ne tudjanak mondani. Sőt, így írja az apostol, megszégyenüljenek, mert nem tudnak semmi rosszat mondani. Ez, hogy megszégyenüljenek, ez az eredetiben azt is jelenti, hogy megforduljanak. Abban az értelemben is, hogy megtérjenek. Nem, hogy valami rosszat tudjanak mondani, ellenkezőleg. Az életetek látva inkább megforduljanak, megtérjenek, hát ebben az értelemben is. Mahatma Gandhi mondotta egy alkalommal, hogy az evangélium prédikálásának legjobb módja, ha éljük azt. A rózsának nem kell beszélnie, szétárasztja illatát, az a prédikációja. Még a vak is, aki nem látja a rózsát, megérzi, ha a közelében van. Hogy ez lehetséges, arról Péter apostol ír első levelében az asszonyoknak. Asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük maga viselete szavak nélkül is megnyerje őket, felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre. Lehetséges ez ma is. Egy gyülekezetben történt, hogy egy frissen megtért fiatalasszony nagy örömében minden lehetőséget kihasznált arra, hogy a gyülekezeti alkalmakon részt vegyen, és a szolgálatban is nagyon aktív, feladat, sok feladatot vállalt. Egy alkalommal elmondta a lelkipásztorának, hogy mennyi örömet jelent ez neki, ugyanakkor sokat imádkozik hitetlen férjéért, és mennyire fáj az neki, hogy a férjének hiába beszél ezekről a dolgokról, benne inkább csak ellenállást tapasztal. Aztán egy kis idő múlva a lelkipásztor a férjel is találkozott, és egy kicsit hallott a másik oldal véleményéről is. A férj pedig elpanaszolta, hogy mióta a felesége megtért, azóta alig van otthon, sokszor ráhagyja a mosogatni valót is, és ugyanakkor folyton bombázza őt bibliai igékkel. Rettenetes, hogy mivé lett a felesége. Aztán, amikor kis idő múlva megint a feleséggel tudott beszélgetni a lelkipásztor, és újra csak elmondta sajnálatát ez az asszony, hogy a férje bizony mennyire ellenáll, akkor csendesen azt mondta neki, hogy talán próbáljon meg jobban odafigyelni az otthoni dolgaira, mosogasson el rendre időben. A fiatal asszony megfogadta a lelkésze tanácsát, többet törődött a családjával, a háztartással, és évek múlva egyszer csak megjelent a házaspár együtt a gyülekezetben, és attól kezdve a férfi is eljárt. Sőt, azt a szándékukat is kifejezték, hogy szeretnének egyházi esküvőt tartani, mert ez korábban elmaradt, nem tartották fontosnak. A férj egyre jobban bekapcsolódott a gyülekezetbe, annak hívő, oszlopos tagjává vált, még egyházi teendőket is elvállalt. Lehetséges tehát, hogy nem csupán szóval, hanem tettel megnyerhetünk valakit. A keresztény ember élete példa. Mire tanít bennünket Pál apostol a Tituszhoz írt levélben? Először is arra, hogy az ige és az erkölcs elválaszthatatlan egymástól. Azt mondja Pál Titusnak, te azt hirdest, ami egyezik az egészséges tanítással. Az egészséges tanítás itt az apostoli tanítást jelenti, amit Krisztusig vezethető vissza, hiszen a Krisztustól vett tanítást adták tovább az apostolok is. És az előző rész, az első fejezet azzal végződött, hogy a tévtanítók azt vallják, hogy noha ismerik Istent, de cselekedeteikkel tagadják. Vagyis a szavuk és a tettük nem volt összhangban egymással. Pedig a Krisztus követés éppen ezt jelenti. Mert nagyon visszatetsző az, amikor valaki bort iszik és vizet prédikál. Az evangélium nem tan, hanem maga az élet. Mert Jézus nem egy új tant hozott, amit be kell tartani, hanem egy új életformát mutatott. Ő azt mondja, kövess engem, én vagyok az út, az igazság és az élet. A keresztény élet az úton járás. Egy olyan úton, ahol Jézus megy elől, mint jó pásztor, mutatja az utat, mi pedig ránézve, ráhallgatva követjük őt. Néhány évvel ezelőtt Halász Zsuzsa riporternő beszélgetés sorozatot indított ismert emberekkel, azzal a címmel, hogy miért hiszek. Ezek a beszélgetések könyv formában is megjelentek. Az egyik beszélgető társa dr. Csókai András agysebész volt. Az ő kérésére a könyv ezt a címet kapta, a hit nem elméleti kérdés. Aztán folytatja is a könyvben, hanem nagyon is gyakorlati, mert másként végzi a hivatását az, aki a kegyelmi valóságot felismeri. Az Istenre figyelésből fakad az új életforma, és az élet változása mutat vissza Istenre. Jézus közelében lett más a samáriai asszony, és megváltozott életét látva mentek ki az emberek a városból Jézust hallgatni. De említhetnék Zákeuszt, vagy Pétert, Saulból lett Pált. Krisztus megváltoztatta az ő életüket, és ez a megváltozott élet visszamutatott Istenre. A jó fa terem jó gyümölcsöt, és a jó fa jó gyümölcsöt terem. A Krisztusban gyökerező élet terem krisztusi indulatot. Hiszen Jézus ezt mondja, maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Isten szeretete nélkül nincs igazi ember szeretet sem, és az fordítva is igaz. A Tituszhoz írt levélből azt is látjuk, hogy a családi élet a legfontosabb szintér. Egy ifjúsági ének arról szól, pontosan nem tudom idézni, de még bennem vannak a gondolatok, hogy könnyű szeretni azokat, akik távol vannak, akikkel ritkán találkozunk, de akikkel nap mint nap együtt vagyunk. Az feszültségek, surlódások adódnak. Összezárva el kell viselnünk egymást. Ehhez kell igazán Isten ereje, türelme és kellő alázat. Ez manapság különösen is időszerű. Titusnak szólnia kell férfiakhoz is, nőkhöz is, idősebbekhez és fiatalokhoz egyaránt. Nincs egyetlen korosztály sem, akiket ne kellene intenie valamire. Az idős férfiakkal kezdi. Talán sokan azt gondolják, hogy koruknál fogva tiszteletet érdemelnek, és uralkodhatnak a többiek fölött. Pedig nem maga az öregség, a kor vívja ki a megbecsülést, hanem az életfolytatás. Ha mértékletesek, józanok, vagyis higgadtak, fegyelmezettek, hitben, szeretetben, türelemben élen járók. Az idős embernek meg lehet az a előnye, hogy a hosszú évek tapasztalata révén bölcsebb lehet. De ez igazán mégsem csupán korfüggő, hanem életfolytatás függő a Krisztusban való járás szerint idősek. Aztán az idős asszonyokat is Isten közelbe állítja Pál. Azt mondja, hogy szentekhez méltóan viselkedjenek. A szent azt jelenti, Isten számára kiválasztott. Ott pedig nincs helye a rágalmazásnak, a pletykálkodásnak, bármilyen szenvedélynek, ami rabul ejteni őket. Feladatuk mindenütt a jóra való tanítás és a nevelés. Aztán fiatal asszonyok következnek. A fiatal asszonyok elsődleges feladata, hogy férjüket és gyermekeiket szeressék. Figyelmet érdemel, hogy a szeretetre való felhívás csak nekik szól. Józanság, mértékletesség az a többieknek is. De hogy szeressék a családjukat, a férjüket és gyermekeiket, az csak nekik. A szerető közeg tartja egyben a családot, és szerető légkörben fejlődnek szépen a gyermekek. Családjukról való gondoskodás, törődés, különösen is céltáblája lehet az ítélkedésnek, gyalázkodásnak. Éppen ezért kell Titusnak intenie a fiatal asszonyokat, hogy erre ne adjanak okot, hanem szeressék a rájuk bízottakat, férjüket és gyermekeiket. Következnek az ifjak. Titusnak az ifjakat is józanságra kell intenie, méghozzá példát mutatva nekik, jó cselekedetben és beszédben egyaránt. Hogy mind a szavaikban, mind a tetteikben fedhetetlenek legyenek. Ma talán így mondanánk, hogy ne lehessen rajtuk fogást találni. Ugyancsak Csókai András mondja ebben a könyvben, olvasható tőle ez a mondat, kizárólag példamutatással lehet javítani az embereken. Ha a beszédnek nincs meg a háttere, vagyis az élet, akkor az üzenet nem fog célba érni. Titusnak tehát példaképté kell lennie. Példakép itt azzal a szóval van kifejezve, hogy típus. Olyan típussá, amit aztán mindenki más követhet, folytathat. Nem egyszerűen erkölcsi példát mutatva, nem csupán ezt jelenti ez, hanem ez az ige, ennek a szónak mélyebb értelme és jelentősége is van, mégpedig ez egy felhívás az igével szembeni engedelmességre. Tehát aki engedelmeskedik az igének, az lesz típussá, példává. És ebben az engedelmességben formálódik ő maga is ilyen példává, típussá. Az Úr Jézus Krisztus a prototípus. Ő az ember. Benne általa, neki engedelmeskedve válhatunk mi is típussá, mások számára példává. Mert arra hivattunk, írja Pál apostol, hogy az ő nyomdokait kövessük. Nos, ebben a Krisztus követésben történik meg az a csoda, hogy kiábrázolódik rajtunk a Krisztus. Mert a keresztény mérce az mindig az, ahogyan Krisztus velem, úgy én másokkal. Ahogyan Krisztus szeret engem, úgy szeressek én is másokat. Ahogyan Krisztus megbocsátott nekem, úgy bocsássak meg én is másoknak. Ahogyan Krisztus velem. Ez lehet az alapja, és ennek lehet a következménye az, hogy másokkal szemben példamutató lehet az életünk. Mert az emberi mérce nem ez. Többnyire az, hogy ahogy más velem, úgy én is velem. Nekünk más mérce adatott. Ahogyan Krisztus velünk. Ha ezt elfogadjuk, és ha mi örülünk annak, hogy Isten Jézus Krisztusban megbocsátotta a mi vétkeinket, és ha mi örömmel elfogadjuk az Isten szeretetét, akkor ebből következnie kell annak, hogy mi is ezt adjuk tovább. Egy gyülekezeti tagok számára talán jól ismert éneket szeretnék végül felolvasni, vagy énekszöveget a Hallelujás énekeskönyvünkből, a 99-es számot. Jézus szól, világíts szép ékesen, mint a kicsi lámpa, tisztán, fényesen. E bűnös világnak sötét éjjelén, kiki világítson a maga helyén. Jézus szól, világíts, éretten égj, világosságomnak a vízfénye légy. Tudja ő, a földnek sötét éjjelén, kivilágít híven a maga helyén. Jézus szól, világíts magad körül. Lásd, a bűnbe, éjbe mennyi szív merül. Boldog az a lámpa, mely kicsinke kört, hová Isten tette, fényével betölt. Így töltsük hát be azt a küldetésünket, testvéreim, amire Jézus hívott el valamennyiünket, amikor ezt mondta, ti vagytok a világ világossága. Legyünk hát a világ világossága. Az ígére válaszolva a 434. dicséret első versét énekeljük. A 434. énekünk így kezdődik, vezess Jézusunk, véled indulunk. Vezess Jézusunk, s véled indulunk, küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged, fogjad a kezünk, míg megérkezünk. Csöndesedjünk a imádságra. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, te arra hívtál el bennünket, hogy világ világossága legyünk, hogy ebben a sötét világban úgy ragyogjon a mi életünk, hogy jó cselekedeteinket látva téged dicsőítsenek, Urunk Istenünk. De megvalljuk előtted, hogy bizony a mi életünk sokszor nem ilyen, nem világít, talán csak füstölög, talán panaszkodik, talán éppen miattunk káromoltatik a te neved. Kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, bocsáss meg, és mutasd meg, hogy hogy lehetünk egyre inkább türelmesebb és terád, oly módon felmutatók, hogy példává lehetünk mások számára. Ebben az engedelmességben járass bennünket, hiszen úgy teremhetjük mi meg a lélek gyümölcsét, hogyha egyre inkább megtelik az életünk a te lelkeddel, a Szentlélek ajándékaival. Ehhez tégy bennünket engedelmesekké, rád figyelőkké, és a te akaratod szerint cselekvőkké is. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy te így akarsz formálni bennünket, hogy nem hagysz minket abban az állapotban, amiben vagyunk, hanem napról napra ki akarod ábrázolni bennünk, rajtunk a krisztusi embert. Magasztalunk téged ezért, és hálát adunk az igéért, a te szabadért, azért a munkáért, hogy nem szűnsz meg bennünket korrigálni, formálni, tanítani, vezetgetni, hol így, hol úgy, hol ilyen, hol olyan eszközökkel, amikkel célt érsz. Így köszönjük meg neked a jó és rossz napokat egyaránt, mert hisszük, hogy ezek mind eszközök a te kezedben. Urunk Istenünk, eléd visszük a mostani élethelyzetünket. Könyörgünk hozzád, hogy te vess ennek véget, amikor úgy látod, hogy elérkezett ennek az ideje, és adj nekünk kellő türelmet, alázatot, hozzád való megtérést, hogy mielőbb bekövetkezhessék ennek a helyzetnek a vége. Áld meg, Urunk, gyülekezetünket, annak minden tagját, egyházunk vezetőit, világi vezetőket is, és mindazokat, akik munkálkodnak nem csak a te ügyedben, hanem ennek az egész világnak a megbékélésén is. Téd legyen, Urunk, a dicsőség, most és mind örökké. Amen. A csendben mondjuk el a magunk imádságát az Úristennek. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, így a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most énekeljük záró énekünként a 299. dicséret első, harmadik és negyedik verseit, a 299. dicséret első, harmadik és negyedik versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Jézus hív, bár zúg, morajlik, életünk vagy tengere.
Jézus hív, bár zúg, morajlik, életünk vagy tengere. Hogy hívás a tisztán hallik, jerköves, ó, jöjj ide. Jézus hív, hogy őt imádjad, megragad, hogy el ne es, mert kísért öntett világod, jöjj engem jobban szeres. Ha nehéz az élet terhe, roskadozva hordom azt, bús orcám hozzá emelve, Jézusban lelek vigaszt.
Vegyük az áldást, ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek Isten közössége legyen mindenkor mi velünk. Amen. És fejezzük be az ötödik vers éneklésével Isten tiszteletünket.
Uram, hozzám légy kegyelmes, tettied szívemet, hadd lehessek engedelmes, néked élő gyermeket.
Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra, az Úristen legyen gyülekezetünk, őriző pásztora. Amen.